Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. Ez itt Isten műve a család műsor, én Horváth József vagyok a műsornak a szerkesztője, és mint talán sok kedves hallgatónk előtt ismert, ebben a műsorban házasokat, házasságra készülőket, házassági konfliktusban szenvedőket, illetve azokat, akiknek ezeket a konfliktusokat sikerült megoldani, szólaltatunk meg, beszélgettünk velük, hogy ezzel is segítségére legyünk azoknak, akik hasonló helyzetbe kerülnek. Jelen beszélgető partnerem H. Pezehover Brigitta, aki férjezett, férje Krisztián, 3 gyermekük van, Zsóka 14 éves, Bernard 12 éves, Dénes pedig 9 esztendős, tehát tapasztalt feleség és tapasztalt édesanyja. Magyar-német hittanszakos tanár, Szombathelyen tanít egy egyházi iskolába. Kedves Brigitta, Isten hozta Mária Rádió stúdiójában.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntök minden hallgatót.
A meghívás eredetileg nem csak Brigittának, hanem a férjének, Krisztiánnak is szólt, de ő inkább azt mondta, hogy köszönöm, én ide inkább most nem megyek. Miért?
Krisztián ebből a szempontból egy zárkózottabb típus. Ő nem szerett sem a tévének nyilatkozni, vagy egy rádiónak nyilatkozni. Én magam dolgoztam televízióban, rádióban is, én hozzá vagyok ehhez szokva. Ő is, hogy bejött mondjuk a stúdióba engem megnézni, ahogy dolgozom, de ő nem szeret beszélni, azt mondja, nem szereti visszahallani a hangját, és én ezt tiszteletben tartom.
És ez így van rendjén. De ugyanakkor felhatalmazta Brigittát arra, hogy beszélgessen arról, amiről beszélgetni fogunk, tehát a házastársi kapcsolatról, a családi életről, és azt is el fogja mondani, hogy ő adott helyzetben hogyan gondolkodik, mert annyira ismerik egymást, hogy még gondolatokat is tudják olvasni. No, első kérdésem, hogy mitől működik jól egy házasság?
Nagyon komplex kérdés, abban azért egyetértünk, és nagyon nehéz megválaszolni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok összetevője van egy jó házasságnak, és abba gondoltam bele, hogy mi 15 évvel ezelőtt kötöttünk házasságot, és valójában nem is tudjuk azt, amikor házasságot kötünk, hogy mire vállalkozunk.
Bizony nem.
Tehát, hogy megvan a házasságra való felkészítés, tényleg készültünk, mi is nagyon komolyan készültünk, de azt azért a házasság közben tudjuk meg, hogy mi a jó házasság titka, és hogyan kell ahhoz együttműködni, hogy ez valóban jó legyen. És nehogy azt érezzük, hogy boldogok vagyunk, mert házasok vagyunk, hanem hogy boldog házasok legyünk, mert a kettő nem ugyanaz.
Bizony nem.
Én azt tapasztaltam meg, hogy ha örömünk volt, ha nehézségünk volt, akkor tudtunk a Jóistennel együtt gondolkodni, és belekapaszkodva előre menni. Mert azért valljuk be őszintén, hogy ha minden jól működik, akkor a házasság is jó. Itt szerintem az a titok, hogy ha nehézség van, akkor azt hogy oldjuk meg.
Menjünk egy kicsit vissza a házasságkötés előtti időre, amikor megismerték egymást. Mik voltak azok az értékek, emberi gyengességek, pozitívumok, negatívumok, amelyeket felfedeztek egymásban, de azt mondták, hogy mindezek ellenére házasodjunk össze.
Mi már nagyon régóta ismertük egymást, általános iskola óta, és el kell, hogy áruljak egy titkot, hogy én nekem a Krisztián már általános iskolás kislányként, amolyan gyerekszerelemként én rá mindig úgy tekintettem, hogy fú, de jó lenne, ha ő lenne a férjem. És titkon imádkoztam is érte, de hát nyilván ő erről semmit nem tudott 3 évvel idősebb nálam. És az élet mindig úgy alakította, hogy mindig találkoztunk, de soha nem tudtunk úgymond kapcsolatot teremteni, mert mindig volt mellettünk éppen valaki. És jött egy olyan pillanat, hogy a Jóisten valóban azt mondta, hogy akkor most itt van a lehetőségetek, hogy megismerjétek egymást, és 3 hónap után a Krisztián nekem már megkérte a kezemet. Akkor nem ismertem ebbe belegondolni, hogy hát lényegében én ezért imádkoztam. Most akkor ez teljesült is. Nehézségek ellenére megkeresztelt ember volt, de nem gyakorolta a vallását, viszont soha nem zárkózott el ettől, és ő tudta nagyon jól, hogy mi egy mélyen hívő vallásos család vagyunk. Ismert minket a bátyámmal együtt általános iskolás korunk óta, a bátyám osztálytársa volt, tehát tudta, hogy mire vállalkozik. és ez volt szerintem a döntő, hogy ő nyitott volt arra, hogy engem elfogadjon így, én pedig nyitott voltam arra, hogy elfogadjam őt így, mert tudtam, hogy a Jóisten kegyelme az velünk van, és akkor segíteni fog minket ezen az úton. Egy olyan lelkipásztort rendelt mellénk Kis László Gábor atya személyében, aki tudta őt úgy segíteni, hogy a hitre vezetni. Felnőtt emberként ugye ez fontos, hogy saját akaratunkból történik már úgymond ez a meghívás a szentségek felvételére. És ő akkor első áldozó lett, a házasságkötésünk után pedig bérmálkozó is. És számára a mai napig ez nem kérdés teljesen, mint hogyha ő mindig is ezt csinálta volna, vagy így tette volna. Aztán jöttek az életünkben olyan nehézségek, amik még inkább megerősítettek mindkettőnket a hitben.
Voltak-e olyan élethelyzetek, amik nem volt egy könnyű állapot, de megoldották Isten segítségével? Elmondan ezek közül néhányat?
Például, amikor a férjem édesanyja daganatos beteg lett, és az én családom az ima erejében nagyon-nagyon bízik, és bízott mindig is. És láthatta a Krisztián, hogy mi mennyit imádkozunk a mamának a felépüléséért. És ez megtörtént, és a mama azóta is velünk él, az idén együtt volt a három gyermekünkkel, meg velünk Rómában, közel tényleg hamarosan 80 éves lesz. Tehát, hogy ezek olyan megerősítések számára is, számomra is, hogy ez sokat jelent. Aztán tavaly március 20-án Krisztiánnak volt egy tüdőembóliája, a lábában meg trombózis. És az ember felteszi magának ilyenkor a kérdést, hogy miért? Ugye, miért Istenem, miért pont én, miért? Ezekben a helyzetekben is tudtunk a jó Istenre hagyatkozni, bár nehéz, és azt mondani, hogy Istenem, most akkor itt van ez a nehézség, de veled együtt ezt is túl fogjuk élni, és az első 24 óra az nagyon kritikus volt, akkor nem is tudtam nagyon róla a kórházba, mikor bekerült, de hogy az isteni kegyelem működött, olyan emberek írtak nekem a kórházból, akik megismerték a Krisztiánt, hogy ott van, és éjszaka küldték az SMS-t, hogy nyugodj meg, jól reagál a vérhigítóra. És én ezt úgy fogtam föl, hogy ismét a jó Isten keze, hogy itt van és megnyugtat engem, mert tudja, hogy milyen állapotban lehetek. Akkor, mikor ezt a Krisztiánnak is elmondtam, ő is mindig megerősítést kapott, hogy a jó Isten akkor is velünk van.
Ez valami csodálatos dolog.
Igen, ez az új élet, és elgondolkodtunk azon is, hogy igen, miért van ez, miért pont a tüdőt érintette ez a bizonyos betegség, ez a trombózis. És rádöbbentünk arra mindketten, hogy ahogy levegőt veszünk, az egy ajándék, hogy levegőt veszünk, de nem mindegy, hogy hogy adjuk vissza. Az ember mindig próbál üzeneteket találni így a jó Istentől. Mi erre jutottunk, hogy nem mindegy, hogy a következő időszakban mi hogy adjuk vissza. Hogy adunk vissza, hogyan áramoltatunk vissza, akár a családunkban, a munkahelyünkön, a gyermekeinknek. Tehát, hogy kapjuk a levegőt, de hogy akkor mit is adunk általa vissza.
Tanárként dolgozik. Nagyon sok szülővel találkozik, akik az önök iskolájába járnak. Hogy látja most a házastársi kapcsolatokat? Olyan, hogy általában van egy baj, akkor egyik jobbra, másik balra, váljunk el, vagy pedig fogjunk össze, és oldjuk meg együtt, sőt, mi több, vonjuk be magát a jó Istent is.
A mi iskolánk egy egyházi iskola, ahogy József atya is említette, kis százalékban van olyan, hogy a könnyebb utat választva váljunk el. Én ugye nagyon sokszor azt látom, hogyan sérülnek a vállásokban a gyermekek, vagy úgy jövök rá, hogy látom a gyermek viselkedését, és járok utána, hogy mi lehet az oka, és kiderül, hogy otthon nincsenek rendben a dolgok. De az esetek többségében nálunk a házastársak tényleg vagy az imában találják meg, vagy a közösségekben, az imacsoportokban, családközösségekben. Van arra is példa, és személyesen ismerem a házaspárt, akik párkapcsolati tanácsadóhoz, vagy mentálhigiénész szakemberhez mentek, vagy lelki vezetőhöz mentek a problémájukkal. Olyat is tudok, akik mindent megtettek, és mégsem tudták megoldani a házasságukat. De olyat is, ahol ez szépen megoldódott.
Ugye a házasság általában valahonnan itt messziről úgy indul, hogy tetszik, szerelmesek vagyunk egymásba. ami rendjén is van, ez is a jó Istennek egy csodálatos ajándéka. De amikor házasságot kötnek, akkor utána nincs az életnek olyan pillanata, mozzanata, nincs olyan cselekedete, döntése, amit a másik ne tudna. És ez valahol így van rendjén. És egyszer csak eszébe jut az egyiknek, na ezt én nem szeretem, ez lehetne jobban is, miért így csinálod? Ja, mert anyámtól így tanultam, meg én ezt a családomból ezt hoztam. Ezeket a felmerülő problémákat, amikor kiki hozza a maga múltját, a régi tapasztalatait, azokat hogy próbálják meg úgy egységre hozni?
Én azt gondolom, hogy a kommunikáció a legfontosabb a házastársak között. Nálunk is van erre számtalan példa, hogy én meg szoktam kérdezni, hogy én ezt így gondolnám, nem próbáljuk meg úgy, vagy ezt most miért így csináltad? Tehát, hogy felteszem azt a kérdést, hogy miért csináltad úgy, és nem számon kérve, hanem inkább kíváncsiságból. És akkor ő arra ad egy választ, és vissza kellene, hogy mindenki kérdezzen, hogy hát de miért is kérdezted, vagy máshogy gondolod? És akkor igen, lehet, hogy én mondjuk azt a képet így tenném a falra. Egy picit elcsúsztatnám a képeket a falon, nem egymás mellé tenném. Mert hogy nagyon sok helyen már ebből is egy nagy veszekedés lehet. Tehát, hogy merjünk bátran kérdezni, és szeretettel kérdezni. Pont, hogy 15 éves házasok vagyunk, és itt a Szombathelyi Egyházmegyében ugye a jubiláns házaspárok találkozója mindig júniusban van. És mi voltunk az 5 évesen, a 10 évesen, és most a 15 évesen is, és én azt mondtam a Krisztiánnak, hogy amikor a házasságra vállalkoztunk, nyilván ezt említettem, nem tudtuk, mire vállalkozunk, de én azt érzem, hogy én mindig egyre jobban szeretlek. Ehhez azért szerintem kell tényleg befogadni, elfogadni a másiknak is a szeretetét, meg hogy amit mond, azt szeretetből mondja.
Azt szokták mondani, hogy van egy izzó szerelem, ami átmegy egy izzó szeretetbe.
És az egyre erősebb.
És ez sokkal erősebb,
mint a szerelem. Sokkal erősebb. Annyira összeköt két embert, és én azt gondolom, hogy a példa is számít, amit a családban látunk, a jó példa és a rossz példa egyaránt. Nekem a nagyszüleim is halálukig házasságban éltek, a szüleim is. Krisztián, ő elvált szülők gyermeke, és mindig azt mondja, hogy ő például az apaságát is úgy éli meg, hogy ő a rosszból próbál tanulni, és nem úgy csinálni, ahogy az édesapja csinálta, és sokszor ezt is elmondja, hogy sajnos ő nem tudja kimondani ezt, hogy édesapa, mert benne van még ezzel kapcsolatban egy gát, de ő szeretne édesapa lenni a saját gyerekeinek. És én ezt egy akkora értéknek tartom ő benne.
A gyerek ez hogy érik meg?
Nyíltan beszélünk erről, teljesen nyíltan. Átélik, igen.
Ugye a nagylány az 14 éves, Bernát 12 éves. Ezek már úgy ismerik a családi párbeszédnek minden rezdülését, és azt is, ami amögött a rezdülések mögött van.
A héten volt erre egy példa, hogy mi általában mindig ugyanazon kapunk össze, mert szerintem a jó házasság titka az is, hogy ezek felszínre jöjjenek azok, amik tüskék bennünk vannak. És oldjuk meg, és az egész folyamat a gyerekeink előtt zajlik, vagy zajlott a héten is. Általában nálunk, ha probléma van, akkor az abból van, hogy egymásnak a programjait, hogyha ő például mindig azt mondja, hogy nekem túl sok programom van, és ő azt nem tudja fejben tartani. Tehát ezt is már orvosoltuk, családi naptár, fölírunk mindent, ki, mikor, hova megy, de nyilván napközben, hogy most elugrok valahova, ő lehet, hogy már el is felejtette. Én az a típus vagyok, aki általában mindent meg tud jegyezni, ő az a típus, aki nem, és ebből vannak a feszültségek. De ezen aztán túl tudunk lendülni,
ez a jó.
Nevetni rajta egyet, hogy na, ismét ezen kaptunk össze, aztán elvonultunk mindketten, ő elment füvet nyírni, én benne elkezdtem mosogatni, picit dúltam, fultam, és leültünk a vacsorához, és már mind a ketten mosolyogva ültünk le, és érdekes, hogy a Zsóka szoktunk kocintani esténként egy pici pálinkával, és töltötte ki nekünk a pálinkát, és kocintottunk, mosolyogtunk, és mondtam, hogy ne haragudj, és ő is azt mondta, hogy te ne haragudj, hát, hogy mind a ketten tudjuk, hogy ezek már ezen, nem az, hogy mindig ezen kapunk össze, de nálunk ez egy ilyen egymás személyiségéből fakadó dolgok.
Szálljunk néhány percet a párbeszéd fontosságára. Ugyan említette, hogy párbeszédben vannak folyamatosan a férjével, de hát általában addig szokott menni, míg az első baba meg nem születik, és akkor ő a világ közepe, mindenki őrá figyel, és annyira leköti a házaspárt az első, most a második gyermek, mindig más problémákkal, gondokkal, hogy képtelenek egymásra figyelni. Lehet ebből rendszert csinálni, párbeszéd? Ha tetszik, ha nem, meghatározott időközönként leülünk, elmegyünk valóba, és beszélgetünk.
Nagyon fontos, és itt jön be az, hogy merek-e mondjuk segítséget kérni családon belül, testvértől, nagynénitől, nagyszülőtől. Nagyon fontos szerintem a nagyszülőknek a példája, és nálunk ez soha nem volt kérdés, hogy már kezdetektől fogva a nagyszülők vigyáztak a gyerekekre, hozták, náluk alszanak. Enélkül szerintem nehéz egy jó házasságot fenntartani, hiszen ehhez segítség kell. Igenis meg kell próbálni, akár baráti házaspárt megkérni, hogy most ti vigyázzatok a gyerekekre, utána mi vigyázunk a tieitekre, ha már mondjuk nem élnek a nagyszülők. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy élnek, illetve a testvéremnek is 3 gyermeke van, úgyhogy mi oda-vissza sokszor 6-6 gyerekre vigyázunk, pontosan azért, hogy aztán ők is a házas életükre is tudjanak egy picit koncentrálni.
Mert hogy azt is gondozni kell, mint az égvilágon minden mást. Beszéljünk egy kicsit most még a gyerekekről. A nagylány az 14 éves, Zsóka. Ebben az életkorban úgy kezdenek öntörvényűek lenni a kamaszok. Hogy van ez önöknél?
Nálunk is, és mennek a küzdelmek elég jól. Ez egy nagyon fontos szerintem a jó házasság titkánál, a gyereknevelésnél, hogy mi akkor is mindig egyet mondunk. Tehát, hogy a gyerekek előtt, és hogyha a gyereket meg kell fedni, meg kell szidni, hogyha én mondom, akkor lehet, hogy a Krisztián nem mindennel ért úgy egyet, ahogy én mondom, de a gyermek előtt azt mondja, hogy igen, édesanyádnak most igaza van, és ehhez még esetleg hozzátenném azt, hogy vagy kiegészíti, de elhangzik az, hogy mi ketten egy irányba megyünk, és ez nagyon fontos szerintem. Megpróbáljuk azt, hogy a szigorú kéz, meg az ölelő kéz az egymás mellett legyen, ha már két kezünk van. Én úgy gondolom, hogy nálunk én vagyok a szigorúbb, én vagyok az, aki próbálja a vonalakat, határokat meghúzni, de ebben a Krisztián soha nem akadályokat tesz, hanem mindig kiegészíti ezeket a határokat, és mindig
olyan,
segít.
Olyan nincs, hogy a gyerek, hogy a kamasz gyerek kiátsza az apját, az anyjával szembe, vagy
fordítva. Nincs, de az nálunk nem lehetséges.
Mert egyiknél elmegy panaszra, a másik meg igazat ad neki, eljön apa nekem igazat adott.
Ha ilyen lenne, vagy nem tudom, hogy volt-e nálunk, akkor lehet, hogy volt, vagy én rákérdeztem a Krisztiánnál, hogy neked mit mondott mondjuk a Zsóka, de nagyon egyformát mondott. Én mindig hálás vagyok, és mindig akkor utána volt ilyen, hogy meg is köszöntem neki, hogy jó, legalább akkor, tehát hogy ez nagyon jó, hogy nem kijátszani akartál bennünket, hanem ő nála is megpróbáltad, nálam is megpróbáltad ugyanazt.
Ez nagyon jó, hogy így van. Hogy látja ezt más családoknál, iskolában, ismerősöknél? Kijátszák a gyerekek a szülőket egymással szemben?
Mindenhol megpróbálják a gyerekek kijátszani a szülőket, valahol ez egy természetes folyamat is. Én azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy a pedagógus mi voltomból is ő, hogy én túl szigorú vagyok, és lehet, hogy a gyerekeimmel is túl szigorú vagyok. Én a szülőktől is mindig azt kérem az iskolában, hogy azért bátran legyenek szigorúak a gyerekekkel. Kell szeretni a gyerekeket, de ha csak szeretem a gyerekemet, akkor az már, akkor abban nem lesz nevelés. Tehát nevelni pedig néha úgy kell, hogy kimondom azt is, ami a komfortzónán kívül esik a gyereknek.
Most a gyerek ilyenkor nem is annyira a szülőt kérdezi meg, meg nem is annyira a szülőre hallgat, mint a kortársaira. A vele egykorúakra hallja itt is, ott is, kinél hogyan van, kinek mi a gondja, problémája, ki hogyan oldotta meg, milyen forrásokra bukkar rá a mobiltelefonján. Hogy vannak mobiltelefonnal, jut eszembe?
Nálunk a két nagyobbik gyermeknek van már mobiltelefonja, a szülőfelügyelet van rajt. Az azt jelenti, hogy látjuk, hogy mikor, milyen alkalmazást használ. Ha alkalmazást szeretne letölteni, akkor a férjem telefonjára van kötve, tehát ő tudja engedélyezni. és lényegében szólnak akkor, ha valamit szeretnének. 12 éves Bernátnak őneki van időkorlát is a telefonra beállítva, ez 1 óra. Ez kevésnek tűnhet, ugyanakkor a gyermek ehhez hozzászokott. Igen, az elején azt mondta, hogy apa, hát lejárt, hát kevés volt, és egyébként ő az, aki megpróbálta az édesapja telefonján, mert a gyerekek ilyenek, megemelni a saját idejét. Aztán rájöttünk. Na és itt jön az, hogy elkapjuk-e a gyereket, és megbeszéljük-e vele, hogy így nem. És akkor én mondtam a Bercinek, figyelj Berci, ha azt mondtad volna, hogy anya, 10 percre van még szükségem, hogy befejezzem ezt a játékot, légy szíves, adjál még 10 percet. Biztos, hogy nem mondtam volna azt, hogy nem. De így ez egy csúnya dolog. Úgyhogy most azonnal bocsánatot kérsz, tehát, hogy nálam azért én elég kemény vagyok, és próbálom ezt ilyen egyből lerendezni, és lereagálni, és tanítani neki, hogy igen, bocsánatot is kell kérni egyből. Ő az például, akinél elmúlhatna úgy egy nap, vagy aki le tudna úgy feküdni, hogy nem kér bocsánatot. És én sokszor 9:30-ig várok. Volt olyan, hogy felébresztettem, mert vártam, hogy talán már megtanítottam-e őt arra, hogy bocsánatot kell kérni. És akkor fölébresztettem, hogy ha-hó, elaludtál, és ez probléma, és ez nem jó. Lehet, hogy nem csinálom jól, nem tudom, de bennem ez ösztön.
Mit tanácsolna a szülőknek a számítógép, a mobiltelefon dolgában? Olyan esetben, amikor a gyerekek nagyon-nagyon ragaszkodnak hozzá, és a szülő is azt mondja, na jól el van vele, nem kell vele foglalkoznom, elboldogul.
Próbálják meg a közös étkezéseket úgy eltölteni, hogy telefon nélkül, akkor innen induljanak el. Nálunk nagyon fontos minden reggeli, mi minden reggel együtt reggelizünk. Legyen az munkanap, nyár, teljesen mindegy. Ugyanez a helyzet a vacsorákkal, mindig megvárjuk egymást. Olyan nincs, hogy külön étkezünk. És érdekes, hogy a gyerekek látják ezt a példát, akkor beszélgetünk egymással. Szerintem ez már nagyon fontos. Nagyon nehéz napközben azt mondani, hogy most tedd le a telefont vagy. De ha ráérez a gyerek arra, hogy mennyit jelent egy emberi párbeszéd, akkor talán el tudunk indulni ezen az úton, és a napközben itt is tudjuk majd egy kicsit kordában tartani.
Egyházi iskolában dolgozik, ahol hitoktatás is van. Gondolom, nagyszerű hitoktatók vannak, sőt, úgy tudom, lelkiórák is vannak, amit szerzetes nővérek tartanak. Ezek a hittanórák hívővé teszik a gyerekeket, vagy pedig okosabbá?
Jó kérdés. Én azt gondolom, hogy mind a kettőt én úgy próbálok hitoktatni, hogy neveljek, meglegyen a nevelési célom és az oktatási célom. Hiszen én gimnáziumban tanítok, érettségiznek sok a hittamból, ahol 6 disziplinából érettségizni kell. Azt meg kell tanítani, ki kell kérdezni, azt a gyereknek értenie kell. De ahogy mondta József atya is, a lelki óra, a lelki nevelés nagyon fontos. És a példámon keresztül próbálom én ezt a gyerekeknek átadni, hogy én nagyon sokat mesélek magunkról, a házasságunkról, a gyereknevelésről. Én női hitoktatóként és családanyaként ezt így próbálom megtenni. Mindenki a saját stílusának megfelelően végzi ezt a munkát szerintem.
Van nekem egy nagyon szomorú tapasztalatom. Én 8. osztályú gyerekekkel foglalkozom, illetve készítem belőket a bérmálásra. Amikor úgy érzem, hogy szívemet, lelkemet beleadtam, elsősorban az Isten kapcsolatot próbálom elmélyíteni velük, a hittani ismereteket végezzék el a drága jó hitoktatóink. Aztán meg volt a bérmálás, és utána úgy valahol felszívódnak a semmibe. Miért van ez?
Kell a közösség. Én szerintem ez a kulcs. A gyerekeinknek közösségekbe kell járnia, és nem feltétlenül iskolai közösségre gondolok. Jó az, ha egy osztályon belül alakul egy ima közösség, az nagyon jó. De a plébániák szerepe szerintem felértékelődik. Engedjük a gyerekeinket ezekbe a plébániai közösségekbe. Legyen az fiatalok, cserkészek, teljesen mindegy, legyen a fiatalunk, a gyermekünk egy közösségnek a tagja. Akkor tudjuk, hogy kikkel engedjük el, meg nem lesz ciki. Ja, ő is imádkozik. Ja, ezt így szokták. Fú, de jó, ezt énekelhetem én is. Tehát én azt gondolom, hogy e felé kellene terelnünk a gyerekeket.
Még a plébános atyákat. Annyi minden más feladat és annyi minden más munka van, hogy első pillanatra talán nem is ez tűnik a legfontosabbnak.
Meg a család, a házas közösségek, hogyha már a házasságról beszélünk, legyenek barátaink. Ez egy nagyon fontos tanítás volt, hogy milyen jó, hogy vannak baráti házaspárok. akikre bármikor számíthatunk, bármilyen esetben. Nagyon sokat jelent, és látok olyat is, akiknek nincsenek barátai, olyan házaspárok, és jött kihívás az életükbe, és nem is tudták megoldani.
Legyen ez a záró gondolat. Mitől működik jól a házasság? Erre beszélgettem H. Prezenhover Brigittával. Szépen köszönöm a beszélgetést. Jó Isten segítse, hogy a munkáját is, ezen a téren is, a családépítés terén, és másoknak való család témában való segítés terén is eredményes legyen.
Nagyon szépen köszönöm.
Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallották.
Hírek.